a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És... elhoztunk nektek egy csomó Juventus játékost, akik ünneplik a bajnoki címüket. Na meg persze Márta Bencét, Benitót, a Digisport szakértőjét, vagy még...
Mire gondol? Ja, igen, az Il Nostro Calcio adminisztrátorát és a Nem Futball Calcio című leendő könyv szerzőjét.
Úgyhogy minden, ami...
De ne hagyjuk ki a La Regista-t se.
Ja, persze, és a La Regista podcast társ vendége.
Úgyhogy minden, ami olasz foci, meg azon kívül is még egy kicsi, az most itt szóba fog kerülni a mai műsorban. Lezárult a szériának ez a szezonja. A leghosszabb egyébként ott is, mert ugye a Premier League-ben azt tudom, hogy minden idők leghosszabb szezonja volt ezzel a 11 hónappal.
Nem tud szerintem hosszabb lenni soha ever.
Igen, ugye itt az volt a kérdés egy-két esetben, hogy például az északi meg a keleti bajnokságokból volt olyan, amelyiknél átálltak a... Az ősz tavasziról tavasz őszre, és akkor ott voltak ilyen másfél hosszúságú szezonok. Nem tudom, szerintem Olaszországban soha nem volt ilyen.
Voltak nagyon hosszúak, amikor a 20-as években volt egy Genoa-Bologna döntő, amikor mindenféle verekedések, bunyók, lövöldözések, ilyen óriási országos botrányok miatt 5 darab döntőmeccset kellett rendezni, és az elég sokáig elhúzódott. De hát ugye ebbe a bajnokságban most volt egy 3 hónapos szünet is, úgyhogy azt úgy fel, hogyha azt kivesszük bele, és akkor azt mondjuk, hogy valószínűleg a leghosszabb szezon volt.
De... Egyébként meg a legrövidebb.
Igen.
hogyha itt a tiszta játékidő.
De hogy a legszarabb, amióta nézzük, az egészen biztos.
Na hát akkor erről lesz mit beszélni. Én azt mondom, hogy kezdjünk azzal, hogy ne is a szériának a csapatait vegyük először górcső, hanem egy olyat, amelyik egész biztos, hogy ott lesz majd. Köszönjük, elég volt. Egy olyat, ami egészen biztos, hogy ott lesz, de csak azután, hogy itt beszéltünk arról, hogy megköszönjük ebben a műsorban is a támogatást a mancave.hu-nak. Már ugye az eddigi műsorokban is találkozhattatok ezzel, hogy van egy támogatónk, aki... Te tudod, mi az a mancave, nem, Benny?
Hogyne tudnám.
Mint egy angol... 100 környezetben is felnövő fiatalember. Tehát ugye a menké az egy férfiodú, férfi barlang, segíthetné a fordítóként, hogy melyik az, ami helyes, amiben ugye tematikus szobákat is lehet tervezni, hogyha megkeresitek a céget egy ilyen gondolattal, hogyha ilyesmit szeretnétek, és még a teljes terjedelemre is hivatkoztak, akkor ti is jöjjártok, mert hogy kaptok kedvezményt abból az árajánlatból, amit esetleg kaptok, illetve jó jár a cég is, meg mi is,
és tényleg ugye nem nagyon tudtok lehetetlent kérni, pont ezen gondolkoztam, hogy szerintem egy podcastok felvételére alkalmas pókerterem megvalósítása sem jelente neki különösebben problémát, beszélgettünk már ilyesmiről, úgyhogy szerintem ezzel is nyugodtan próbálkozzatok.
No, de amivel kezdeni akartam itt a műsort a témákat illetően, az, hogy volt már szériás múltja, meg láttuk, hogy hogyan dolgozik Filippo Inzaghi, a következő szezontól megint láthatjuk, a Beneventójával nagyon durván letarolta a másodosztályt, és következő szezonban ott lesz, sokat várunk ettől a Beneventótól, vagy ez, ami itt a Serie B-ben működött, az nem lesz működőképes az első osztályban. Hozzátéve azt az apró kis megjegyzést, hogy arról szerintem mi itt már egymás között is beszéltünk, meg többször szó volt, hogy ezért Inzaghinak egy olyan csapat állna jól, amelyik dominálni tud, és ez a másodosztályban megvalósulhatott. Nyilvánvalóan a Benevento, még hogyha erős is a játékos kerete B szinten, az első osztályban nem fog.
Felteszek egy buta kérdést, és most annélkül, hogy bármiféle élt szeretnék a dologba helyezni.
Vagy te nem tudsz.
Egyáltalán. De most tényleg minden viccen kivetett. Egyébként is azért a szériában is elég nagy a szegregáció, mondjuk az élcsapatok meg a hátrébb helyezkedők között. Az európai top bajnokságok közül van olyan, ahol nagyobb a rés az első és a másodosztály között szerintetek, mint Olaszországban?
Hát követnem kéne az összesüt ahhoz, hogy ezt meg tudjam mondani, de egy kis kutató munkával ezt meg lehet nézni, hogy hogyan szerepelnek általában a feljutó csapatok. Olaszországban nem szerepelnek általában jól, most is 2 visszahullott. Igaz, hogy a szezon egyik nagy kellemes meglepetése volt a Verona, ami abszolút az élmezőn csapatainak is meg tudta nehezíteni a dolgát. De évek óta téma ez, és én nagy élharcosa vagyok a 18 csapatos szériának, mert látjuk, hogy óriási a szakadék. És hogy a kérdésre is válaszoljak, olyan csapatot is láttunk, amelyik rommá verte a Serie B-t, és aztán feljött, és úgy hullott ki, mint a tejfog, tehát teljesen esélytelenül. Inzaghi pedig nem tudom mire garancia, most itt a legutóbbi élményeink azért nem olyan jók vele kapcsolatban, hiszen a Bolognát kb. A kieső helyekre vezette, és oké, nem ugyanazzal a Bolognával, mert azért elég komoly erősítések érkeztek télen, de Sinisa Mihajlovics zöggenőmentesen bejött velük, azt hiszem végül a 9. helyre, de lehet, hogy a 10-ek lettek a tegnapi döntetlennek.
Nem, 10. a Fiorentina lett, úgyhogy... Úgyhogy
nem mindegy, középmezőny, és így abszolút kacérkodhattak feljebb is, jó focit játszottak, voltak erősítések, de Inzaghival teljesen fogalmatlan, borzasztó rossz focit játszó, nagyon béna csapatnak tűnt a Bologna.
Na azért, hogy ne ragadjunk le nagyon az alján, azért azt gondoltam, hogy vegyük tömbösítve a három kiesőt, mindegyikkel kapcsolatban egy gondolatfoszlány, amit szerintem érdemes megfogalmazni, hogy a Spal a 20 csapatos bajnokságok közül a legkevesebb pontszámmal esett ki itt a topligákat figyelembe véve, talán mondhatjuk, hogy beérett az a most már több éves folyamat, ami az előzőekben felülteljesítés volt, idén talán inkább ez egy a realitáshoz közelebbi eredmény. Ott viszont ugye egy magyar bemutatkozóval, Horváth Krisztoferrel azért mi is boldogok lehettünk, hogy legalább valaki szerepelt a szériában. Kicsit más a helyzet a Brescia, illetve a Lecce esetében. A Lecce esetében, ami mindenképpen kiemelendő, az a 85 kapott gól, meg az a sok egyébként közönség szórakoztató meccs, amit a déliek produkáltak. És akkor itt hozom be azt a pluszt, amit az előbb már itt szerintem pedzegettél ezzel a 18 csapatos szériával, hogy ami ezzel a legfőbb ellenérv, hogy még inkább, ahogy Ádi, te is fogalmaztál, szegregálódna, és akkor már területi vagy földrajzi alapon is a szériá, tehát hogy még kevesebb mondjuk déli vagy szegényebb régióbeli csapat jutna lehetőséghez, mint jelen állapotban.
Hát messzire visz ez a dolog, de igazából a kérdés csak annyi volt, hogy a szériának mit tenne jót, és ezt tenne jót, mert valószínűleg másképp állnának a bajnoksághoz olyan csapatok, akik mondjuk ilyen tradicionálisan nagyobb, vagy egyértelműen szériába sorolt csapat, amelyik végig csalja az éveket, hosszú-hosszú évek, sőt lassan évtizedek óta, azért, mert úgyis tudja, hogy lesz három rosszabb náluk. Erre volt idén gyönyörű példa a Genoa, amelyik elfogyasztott két edzőt, és egész évben volt körülbelül két jó meccsük. Borzasztó, rettenetes, kedvetlen, lelketlen, úgyhogy játékos állományban azért nem voltak annyira rosszak, tehát itt ilyen egykori BL győztes futbolisták, az Ajaxból igazoltak például, tehát hogy volt egy csomó jó játékos, és mégse akart összejönni, és bevallom őszintén, nagyon kedvelem a Genoát, az olasz futball igazi öreg hölgye, az első megalapított futballklubról beszélünk Olaszországban, de nagyon drukkoltam a Leccének, mert azok megmentek, mint a bolond. Oké, hogy megszórták őket. Egyébként az az érdekes, hogy az utolsó Lecce, amelyik feljutott, annak Zdenek Zémannak hívták az edzőjét, és ugyanezt csinálták. Úgy estek ki, hogy 4.273.000 gólt rúgtak, és másfélszer ennyit kaptak, de közben meg mentek előre folyamatosan, jó volt nézni a meccseiket. A Genoának egy meccse nem volt, amit élveztem idén.
Igen, bár mondjuk azzal nem teljesen értek egyet, hogy a Genoa csak ebben bízik. Pont amiatt, amit mondtál, hogy azért mégiscsak az előző évben Bajnokok Ligája elődöntős Ajaxból igazoltak, ugye László Sőnére gondoltál szerintem te is, amikor ezt említetted. Van egy olyan filozófia, amivel nem feltétlenül lehet egyetérteni a Genoánál, hogyha már itt a bennmaradókhoz térünk át. Viszont azért ez a játékos keret, még hogyha mindig egy ilyen kicsit szedetvedett is, meg állandóan változóban van, meg óriási a fluktuáció, ez mindig jobb egyébként a 16.-17. helynél. Tehát annál többre predesztinálja ezt a csapatot.
Igen, lehet, hogy itt nem a filozófia kifejezést használnám, hanem inkább az üzleti modellt, és akkor...
Igen, ez egyébként egy jó megközelítés, mert összességében az üzleti modell sem működik rosszul Preciózinak.
Hát ott ült Preciózi tegnap a lelátón, és ilyen nagyokat vigyorgott, mert hogy a teljesen kikészült Veronát lefektették végül, és ezzel sikerült kiarcolniuk a bennmaradást. És az az ilyen önelégült pofa, amivel ott ült. Egyébként a Genoa hosszú éveken keresztül a Milánnak és az Internek volt a parkolója. Ugye akiket nem tudtak a légiós szabályok miatt leigazolni, azokat ott parkoltatták a Genoába egy-egy évig. Így voltak is jobb szezonjaik.
Hát ami nem független attól, hogy de hosszú évtizedek óta a Galliani vitorlástársa a Preciózi, tehát hogy elég sok üzlet ott köttetett megállítólag.
Ki tudja, hogy melyik volt előbb.
Na jó, hagyjuk a gengsztereket szerintem, mert hogy ugye egyébként Preciózi, tudod, miből lett gazdag? Játékgyára van. játékokat gyárt, és hozzá kapcsolódik például az egyébként Európában ilyen elég felvont szemöldökkel fogadott Üsdabíró című játék, ami egy olyan, hogy egy ilyen felfújt terepasztal van, amin így ilyen lukakból így feljönnek bírók, és minél gyorsabban fejbe kell csapni ez a játék. Jó.
Így már értem, hogy honnan van pénze.
Igen, hát ez...
ilyen kell a mi tematikus szobákba is, azt hiszem.
De, igen, egyébként. Ez...
Úgyhogy a többi kiesőről meg szerintem... Ugye a Brescianál szerintem egy lényegesen erősebb keret volt, tehát ott abba benne volt. Ha mondjuk Balotelli összeszedi magát, és az élére áll ennek a projektnek,
akkor... De az nem úgy sült el azért, egy pillanatig sem. Nem. Tehát, hogy nem volt olyan pillanat, amikor elkezdtél reménykedni, hogy na, ez majd azért működni
nem
fog.
Nem volt olyan pillanat.
Ez nekem nagyon, nem tudom, azt nem mondom, hogy fáj, de sajnálom, mert hogy...
Utolsó esély volt?
Hát szerintem igen. Egyértelmű. Ezek után aztán végképp ki, hová, miért, tehát ha csak nem akarja tényleg, bár már a terepmintájú Lambó sincsen meg, nem? Tehát, hogy vagy mi volt, az Bentley, tök mindegy.
A terepmintájú az Montarié volt.
De volt, de Balotellinek is volt még Manchesterben valamilyen.
Volt neki, igen.
De nem Bentley volt, hanem Maseratija és fehér színű, hogyha jól tudom.
Na nézd meg, hogy mekkora Bulver királyban. De legalább, ha megdobálta volna a Brescia ifi játékosokat dárcinyilakkal, vagy nem tudom én, de még ez se egy ilyen...
A Balotelli sem a régi.
Meg igen, de hogy így az, nem az volt az érzés, és hogy na hazatért, és most itthon ez megmutatja, hogy kis csapat, és igenis, hogy még egy igazi lendületet is vehetett volna pályafutásra. Eljött egy ilyen nagyképű, semmi.
De ha már a Bresciáról beszélünk, akkor szerintem egy játékost azért nem szabad figyelmen kívül hagyni, pedig Sandro Tonali, aki, ha most a három csapatot nézzük, akkor egyrészt ő már egészen biztos, hogy első osztályú marad. Másrészt az, hogy olasz, az, hogy tehetséges, az, hogy eddig jól néz ki, az mennyire segített neki itt a sajtójával abban, hogy ennyire magasra tagsálják őt, ugye az Interben folytatja majd.
Hát érdekes kérdés ez, mert azért érződött rajta, hogy egy egészen más minőséget képvisel, mint a legtöbb csapattársa, de azért nem tudott igazán az élére állni ennek a Bresciának. Én őszintén szólva egy picikét csalódott vagyok, a számai jók, a statisztikái azok úgy, ahogy rendben vannak, de azt várod egy kis csapatnak egy ilyen magasra tartott játékosától, hogy vegye a hátára azt a csapatot, és azt viszont nem tudta megtenni. És ahogy nézegettem ezt a Bresciát, elsősorban nyilván miatta, nekem két játékos is volt, aki jobban tetszett. Ugye van egy finn kapusuk, Joronen. Hát ha ő nincs, akkor már nem tudom, novemberre kiesnek szerintem, mert ő nagyon jól védett, megsérült a végére, és már egy ifiből felhozott André Nacsi nevű potyakirályt sikerült még a végén. És volt egy középső védőjük, egy Csisztána nevű csávó, aki nekem nagyon tetszett. Ők szerintem maradnak azért.
Szerintem Alfredo Donnarumát mondod.
Donnarumát is csíptem amúgy. És ő például... Úgy, hogy a nevét se hallottad, de én nyilván ismerősen csengett maga a név, de amúgy azt se tudtad, hogy ki ez, és ötször többet tett hozzá, mint Mario Balotelli, aki meg semmit sem.
Aki egyébként az első elképzelések szerint a másodhegedűse lehetett volna, meg hát ő lett volna az, aki az első osztályú futball világába bevezeti majd.
Azt hiszem, ő másodosztálynak, ő volt talán a gólkirálya.
Így van, így van. De pont erről volt szó, hogy és akkor mellé igazolnak egy olyan rutinos, meg hazatérő csatárt, aki majd nagyon jól összepasszol vele, hát nem egészen így nézett ki. De a középmezőnyben azt javaslom, hogy inkább csak így villancsunk föl olyan dolgokat, amik érdekesek voltak, és hogyha már itt a Veronával kezdtél, akkor ugrálunk egy kicsit ezzel, de a Veronát én azért tartom érdekesnek, meg érdemesnek megjegyezni, mert ott, hogyha egy mondattal kell összefoglalnom azt, ami történt, akkor valószínűleg azt a mondatot használom, hogy végre sikerült Juricsnak.
Ez nekem a szezon egyik nagy tévedése volt, ugye beszélgettünk többször erről, és én azt mondtam, hogy az egyik kieső az tuti a Verona, és főleg Juric miatt. Hát ugye elnéztük, megnéztem ezt a keretet, ránéztem.
Az megvan, hogy honnan jön meg, hogy tehát ugye Genoa játékos volt, igen. Gasperini játékosa, Gasperini egyik meghosszabbított keze a pályán, aztán a segítője. Igen, aztán a segítője. És ugye ott a Genoában ebben a már emlegetett borzasztó örlő műhelyben ő is szépen elporlatt.
Igen, azt hiszem kétszer is kirúgta Preciózi, ha jól számom. De lehet, hogy háromszor, igen. Lehet, hogy volt egy ilyen visszaugrása. Na tehát ő volt az, akit én például semmit nem vártam meg ettől a Veronától sem, és közben meg szerintem, és lehet, hogy ebben van egy kis túlzás, de ha a belső középpályásokat nézzük, akkor ez az Amrabat Miguel Velozo kettős szerintem az egész szezont nézve a legjobb volt az egész szériában. Valami elképesztő volt, amit melóztak, és úgy összeállt ez az egész.
Ők is, ez a végre kategória, nem? Na, tehát igen. Hogy Velozo esetében is végre nem volt sérült. Igen, ő is végre tudott kiegyensúlyozottan jól teljesíteni. A Verona tudta azt a focit játszani, amit egyébként Juricstól mindig vártunk volna, vagy mondjuk helyenként tudta azt játszani. Nem például a tegnapi meccsen, de...
Jó, hát teljesen. Szóval ez annyi, olyan szinten eltorzította az egész bajnokságot ez a véget. Látszott, hogy azok a csapatok, akik a középmezőnyben kimondottan jó idényt futottak, olyan szinten készültek el, hát a Verona, nem lehetett rájuk ismerni, de ugyanígy Parma, ugyanígy Bologna, Atalanta. Ugyanígy Atalanta. Hát igen, az Atalanta azért más... Azért mondom csak, hogy más, és akkor most átkaphatunk egy kicsit oda, mert
az Atalanta... Hát akkor a Lációt is mondhatod volna ezzel az erővel.
Igen.
Hát
Láció fáradtan kezdte.
Ott másba is volt. De az Atalantánál azért más azért a helyzet, mert az ő játékuknak mondjuk az az alfája, hogy mind a 11 játékos a gatyáját lefutja, és ezt tudják is, és csinálják is, de nyilván nem három naponta, úgyhogy az azért valahol megmagyarázhatóbb, mint mondjuk a többieknél.
Átérjünk az Atalantára, mert itt azért még a középmezőnyben van egy pár olyan sztori szerintem, ami mindenképpen megbeszélésre érdemes. Ugye Sampdoria, Udinese szerintem...
Bocsánat, muszáj megkérdeznem, a Milánt hova soroljuk?
Hát azt most már az első nyolcba.
De az középmezőny vagy élmezőny?
Hát a középmezőny eleje.
Jó, tehát akkor beszéltünk még a középmezőnyről.
Jó, tehát az Atalantát hoztad ide, az pedig semmiképpen nem az. Úgyhogy nem. Itt azért mondtam az előbb itt az Udinézét.
Neki, hogy ő hozta ide az Atalantát?
De én nem, én biztos, hogy nem.
Tekeréted csak vissza majd.
Szóval az Udinese esetében én itt Gottit emelném ki, aki eddig mindig egy ilyen másodhegedűs volt. Ugye Sarrinak, Ancelottinak volt többek között a segítője, és soha nem gondolta ő sem, meg róla sem gondolták, hogy ő mondjuk főnöknek alkalmas lehet. Pont mondtam, hogy nekem az egyik kedvenc műsorom az, vagy egy anyagom az volt ebben a szezonban, amikor Gottiról csináltak egy ilyen motorozós anyagot, hogy ő egyébként mindig is utálta a felelősséget, meg hogy előkészítő munkának az mennyire jó volt, hogy ő letette a cuccot, és akkor elment három napra, és bejárta az országot túramotorral. Ettől függetlenül ő volt szerintem az elmúlt 5-6 évben az az edző, aki a legjobban nyúlt ehhez. Az egyébként brutálisan sokszínű, meg ilyen, hát nem akarom megsérteni nagyon az Udinézet, de megfogom, hogy nagyon szedett-vedett kerethez.
Igen, nagyon jó munkát végzett, és valóban többször el is mondta, hogy nem tekinti magát vezetőedzőnek, úgy van vele, hogy most égett a ház, eljött, eloltja, ha tudja, hát reméli, hogy sikerül, és akkor...
Ez túl teljesítette.
Hát igen, azért ott pörkölte őket a vonal rendesen még a legvégén is. Igazából a Juve elleni általuk sem várt győzelem volt az, ami eldöntötte, hogy végül bennmaradnak. Bár ott a végén az
amikor
is igaz...
Amikor Fofana lenyilatkozta, hogy most a 3 évvel ezelőtti lábtörésért visszavágott Alexandrónak a góljával. Ez megvan?
Hát ez sok mindenkinek visszavágott azzal a góljával, mert ott ugye Deliktet bebőrözte még előtte. Na mindegy, szóval az már egy másik Juventus volt, mint mondjuk a szünet, hát nagyon nem is. Na mindegy, erről majd beszélünk később. Szóval az Udinese tényleg nagyon... tehát eleve az a kérdés, hogy miért ég a ház egy olyan csapatnál, ahol van egy Rodrigo De Paul, aki mondjuk a támadó középpályások közül abszolút az elit szint a szériában, van egy Okaka, van egy Lasagna, aki szerintem labdával a lábán a leggyorsabb játékos jelenleg a szériában, van még, ugye lerabolták a Palermót, az ilyen mindenféle délszláv csávókért, Nestorovski ajánló. Tehát ez komplett, ez, ja, és van egy Mandragórád, aki szerintem a következő 10 év egyik meghatározó olasz középpályása lesz. Lehet, hogy tévedek, de mondjuk én simán odarakom Tonali mellé, tök simán. Na, neki szétszakadt a térde, úgyhogy most nem látjuk egy darabig, reméljük, hogy visszatér majd. Tehát ennek a csapatnak nem kellett volna kiesés ellen küzdenie egyáltalán. És nem Gottinak a nyilván nem az ő nyakába varhatjuk, de az, hogy itt ilyen hősies bennmaradásról beszélünk, ez inkább támasztja alá, hogy igen, vannak olyan szériá csapatok, akik mindig abba bíznak, hogy lesz majd három kutyába, és mindig van is.
Ez a helyzet a Sampdoriánál is, ahol szerintem ott a lehetséges tulajdonos váltás körüli probléma az, amitől kicsit gazdátlanná vált ez a csapat. Abban megegyezhetünk, hogy a széria legnézhetetlenebb futballját a Ranieri féle Sampdoria produkálta?
A Genoát nehéz megverni, szerintem ebben.
Ugyanonnan
rangadó,
és ugyanakkor esetleg még a Juventust oda súvasztatjuk közéjük a nézhetetlen futballt játszó csapatok közül, de hát erről majd beszélünk még. Egy kicsit azért védeném meg őket, mert szerelmes vagyok Claudio Ranieribe, és az ő érkezése után egy ilyen pragmatikusabb vonal következett.
Úgy tűnt, hogy simán ki fognak esni, tehát, hogy mielőtt Ranieri megérkezett. Szóval ez nyilván egy erény, csak hát nem feltétlenül törekedett arra, hogy mindenki még hármat dekázzon. Jó, meg
hát a... Ebben a helyzetben nyilvánvalóan nem is fogsz.
Egyrészt. Másrészt nem volt Quagliarellája, aki azért megsérült, belé szerelmes vagyok egyébként, és ezért nagyon drukkoltam, hogy a Sampdoria mindenképp maradjon bent, de közben meg azt is mondom, hogy ők is úgy voltak vele, hogy mehetnek a francba ezek is, mert ők is, mert szinte hallottad, amikor elment Gianpaolo, és akkor jó lesz minden, nem lesz semmi gond, majd itt megoldjuk így, meg úgy, meg amúgy, és közben még jó edzőt is szerződtettek. Ugye Di Francesco vette át a csapatot, és az ég egy ott a végén, senki nem bárta, hogy nekik ilyen gondjaik lesznek, hát lettek.
Hát majd meglátjuk Di Francesco újabb állomás helyén, hogyan fog teljesíteni, igen. Gyakorlatilag most már tényként.
Be is jelentették, nem a Cagliari.
Bejelentették, igen.
Hát tárgyaltak az elmúlt napokban, és ma írták azt, hogy szinte biztos, de lehet, hogy már azóta már biztos se vált. Cagliariról is beszéljünk majd szerintem egy keveset. Mihajlovicsot ne felejtsük ki itt semmiképpen a témák közül. Sokszor beszéltünk itt a szezon elején is, szezon közben is, arról, hogy ez mennyire nehéz és helyenként szívszorító volt őt a kispadnál látni abban az állapotban, ahogyan volt. Viszont ennek volt bármi szerepe, szerintetek? Most így már azért nagyjából az összképet látjuk.
Mert a Bolognára?
A Bologna szereplésében, meg a csapat játékában, mentalitásában.
Hát ha volt is, az pozitív volt. Azért az látszott, hogy ez egy helyenként nagyon is jó focit játszó, kicsit ilyen akciós árukkal feltöltött csapat. De nem tudom, tehát valóban szívszorító volt látni Sinisát ezzel a sapkában már egy idő után mindig. De hogyha láttad az utóbbi időben a sajtótájékoztatót, hát irgalmatlan szikla a csávó. Nem meghízott, hanem visszaizmosodott. Úgy néz ki, mintha kicsattanna az erőtől, mintha ilyen turnézó rapper lenne ebbe a sapkába állandóan. Úgyhogy hála a jó Istennek kopogunk mindenhol, hogy visszajött ebből.
Hát igen, hogyha valaki esetleg lemaradt volna a történetről, ugye leukémiás volt, és volt olyan mérkőzés, amire egy nappal azután ment, hogy kemoterápiás kezelést kapott, ami hát nem tudom, szóval ha a szikla kifejezést használtad, akkor szerintem erre is tökéletesen igen. Elmondható.
És az, amikor a Bolognának is voltak nehezebb időszak, és már nem emlékszem, hogy ki ellen, de megnyertek valamilyen fontos meccset, hazarepültek, és még éjszaka bementek a kórháznak a parkolójába, és ott énekeltek.
Mihajlovicsnak is kérdezik, hogy annyira... Ezt volt, mert kint voltunk Riminiben, és emlékszem, hogy valami benzinkúton láttam az összefoglalóban, hogy az összefoglalóba vágták bele azt, hogy elmentek a kórház parkolójába.
Ez milyen szép.
Igen, tehát erre gondoltam egyébként, hogy ez azért valószínűleg lelkileg egységessé tehette annyira a csapatot, ami lehet, hogyha mondjuk ez békeidőkben zajlik ez az egész szériabajnokság, most ami véget ért, akkor nem teremt ekkora kohéziót a játékosok között, meg ha nincsenek ezek az ügyek, amikért teljesen nyilvánvalóan mindenki, amik mellett mindenki kiállt a játékosok között, ez arról senki nem vonta ki magát. Cagliari, volt egy olyan brutális szezon kezdet, amikor még Bajnokok Ligája helyén is állt a csapat egy időre, az nyilvánvalóan felül teljesítés volt, de vajon tudja-e az a csapat, vagy az a klub, hogy hol van a helye, hogyha úgy iratnak alászerződés Walter Zengával, tehát, hogy ezt is ízlelgessük, hogy ha a hetedik helynél lejjebb végez, akkor felbontják a szerződését. Tehát, hogy...
Jó. Tehát a Cagliari tulajdon viszonyait is ismerjük azért, tehát ez elég mókás dolog mindenestül. Ugyanakkor, ha visszaemlékeztek, ugye pont a szezon előtt jártam itt nálatok utoljára, és akkor én a Cagliarit jelöltem meg a szezon meglepetés csapatának, és hát veregettem bőszen a vállamat, pedig hát nem volt olyan marha nehéz rábökni egy csapat, ahol egy kétségkívül nagyon tehetséges Marco Rogot szerződtetnek, egy Nangolánt, egy Simeone João Pedro csatársorral mennek. Azért ez abszolút egy első tízben mindenképpen várható csapat. Hát aztán ott is kifogyott egyszer csak a lendület, és adott is a gép. Tehát nyertek meg azért ősszel, amikor tényleg ilyen BL helyek környékén álltak. Nyertek meg ott is olyan meccseket, hogy egy kaput eltaláló lövésből nyertek például Nápolyban, az éppen borzasztó lent lévő Nápoli ellen. amúgy a Cagliarinak az, a szurkolóknak az a legfontosabb meccs, tehát nyilván magasról tojt rá mindenki, hogy hogy sikerült megnyerni, az volt a lényeg, hogy nyertek. Amúgy lehet, hogy azután rúgták ki Ancelottit. Ez valamikor ilyen december tájéka.
Hát Ancelottit a BL meccs után rúgták ki, de nem tudom, hogy a bajnokságban már hogyan nézett ki.
A BL meccs igazából ebből a szempontból nem osztott, nem szorzott.
Igen, nem, hát azután, hogy sikerült kiharcolni a BL-ben a továbbjutást, utána menet.
Na jó, de ki kellett rúgni. Tehát az olyan szinten, és nagyon jól nyúltak hozzá, amin azért szerintem még mindig sokan csodálkoztak. De még ne kössünk.
Azért kössünk át, mert azt gondolom, hogy az a 8 csapat, és akkor itt érkeztünk el a középmezőny felső részéhez. Abba beletartozik most már a 100 szóló is, amelyikről...
Jú, de jó, azt hittem, hogy kihagyjuk a 100 szólót.
Nem, amelyikről érdemesebb egy kicsit többet beszélni. Roberto De Zerbi miatt is, meg úgy egyáltalán a 100 szóló miatt is mondhatjuk, hogy leginkább, vagy az egyik leginkább olyannak mondható csapata a szériának, amelyik pontosan tudja, hogy mit szeretne csinálni a pályán, azzal, hogy hogyan építik föl a támadásokat, hogy hogyan működik a játék stílusuk, a játékhoz való hozzáállásuk. Ugye ezt többször idéztem, hogy volt egy konferencia még valamikor az ősszel, amire meghívták Guardiolát is előadónak, és ott kérdezték, hogy melyik az a csapat, aminek a játékát jelen pillanatban a legizgalmasabbnak tartja, és a 100 szólót mondta, és azt mondta, hogy őt is inspirálta az a mód, ahogyan a 100 szóló a háromvédős, főleg a háromvédős szisztémában kihozza a labdát a nyomás ellen. Mert hogy abban valami egészen újat, meg egyedülállót tudott alkotni De Zerbi. Hát egyrészt játékos korából ezt nem gondoltuk volna róla, másrészt pedig egy 100 szólóval ilyet megvalósítani, hogy az mondjuk egy ilyen szintű edzőnek, meg egy ilyen szintű menedzsernek felkeltse a figyelmét, szerintem önmagában egy nagyon megsüvegelendő dolog.
Elmondtál nagyjából mindent, én szeretnék csak egy nevet mondani, Caputo. Én bele is szerelmes vagyok. Tehát az, hogy
nagyon nagy a szíved.
Igen, hogy ilyen 30 éves körüli korában fölkerült, ugye az Empolinál volt tavaly, másodosztályú gólkirályként fejt, és az Empoliból is 15-öt rúgott, 17-15, tehát valamilyen abszolút szemmel látható mennyiséget, de az idei évben Caputo olyan lelket adott ennek a 100 szóló támadósornak, hogy Berardit kirángatta, Bogát felépítette maga mellé, és ez a hármas, ez valami olyan gyönyörűen dolgozott együtt, ne felejtsük el azért mögöttük sem, mert Locatelliből én semmit sem néztem ki, és közben idén nagyon-nagyon jól játszott egész évben.
Magnanelli végre nem volt sérült.
Így van, tehát hogy itt van jó játékos anyag is, de velük kapcsolatban egy dolgot szeretnék mondani. Fikázzuk itt a kis csapatokat, meg ezeket a feljutogató csapatokat, hogy mennyire gyengék, és mennyire gyenge miattuk is a Szériá, hogy hiába esik ki a három legbénebb, három hasonló bénajon föl. Az egyetlen ellenpélda az elmúlt 8-10 évből az a Sassuolo, ahol van egy szemmel látható irány, amit
ezt
követnek.
Ezt akartam mondani, hogy na, itt viszont beszéltünk tényleg filozófiáról.
Abszolút.
Mert itt elég egyértelmű az is, hogy egyrészt a tulajdonos sem azért tartja a csapatot, hogy forgassa benne a pénzét, hanem lát benne valamit, szeretne, és ebből a vízióból szeretne mások számára is látható.
Hát reméljük, hogy a tulajdonosnak a hozzátartozói viszik tovább ugyanezt a szemléletet, mert ugye aki azt az egészet felépítette, ő sajnos itt szezon közben elhunyt, úgyhogy... Reméljük, hogy megmarad ez az irányvonal, de abszolút így van.
Így Bocsánat. Van, és nincs más rajtuk kívül. Tehát Sassuolo, ha ilyen Google térképen elkezded keresni, akkor egészen rengeteget kell scrollolnod, mire akkorára kicsinyítesz, hogy kidobja a nevét. Ez egy falu gyakorlatilag. Ugye Modena mellett van a stadion, tehát utaznia. Hát egy ilyen... Hát mit mondjuk, tényleg egy falusi kis csapat, de közben meg az, hogy, hát és ne felejtjük, hogy ők már azért jártak Európában is, ugye egy-három szezonnal ezelőtt talán?
Valahogy úgy, igen.
Amikor a Milán a végén... Igen, mondjuk a Milán akkor mindent megtett, hogy a Sassuolónak kelljen selejtezőket játszani a július közepén, de független lettől ez egy átgondolt, egy nagyon-nagyon jól látható és lekövethető koncepció mellett épülő projekt, amit tényleg nem tudod nem szeretni. Főleg azt, hogy nem 10 emberre védekeznek nagyon szervezetten, hanem egy ilyen abszolút szemre is tetszetős támadó focit játszó csapatot láttunk. Nem az egész évben, de mondjuk az utóbbi fél évben egyértelműen.
Úgyhogy egyébként De Zerbi meg közben bevállalja azt, hogy azzal a védekezési szisztémával, amit ő alkalmaz, hogy az előlévők letámadnak, a többiek behúzódnak, gyakorlatilag a 100 szóló kapja az egyik legtöbb gólt az előlévő csapatok közül, mert egyébként ez is ugyanúgy ahhoz a filozófiához tartozik. De hát itt egy sok számot lehetne itt említeni. Ugye a legkevesebb beadással a Sassuolo dolgozott az egész olasz első osztályt nézve. Ugye nagyon-nagyon sok passzal, nagyon-nagyon kombinatív játékkal épülnek föl a támadásaik. Úgyhogy...
Jó, mondjuk ez már következik a felállásból is. Hát ugye tükörszélsőkkel játszanak, ugye nem az a feladat. Sőt, liroláik is inkább lődöznek, mint beadnak. Meg hát mind a két óriási bombázó azért... Berardinak is nagyon jó ballába van, Boga idén, nem is tudom. Na és pont most a legutóbbi magazinhoz néztem utána, az utolsó forduló előtt a Berardi hirtelen akartam mondani az remmemet.
Kit? Caputo?
Caputo. A Berardi Caputo 2 és 52 pontnál jár a kanadai táblázaton. 52. Az... És Boga ezt hozzátesz, azt hiszem 12-t vagy 13-at.
14-et, nem? 11 és 3, 11... valami ilyesmi.
Igen, igen, valami ilyesmi. Tehát, hogy tényleg, a Sassuolo tényleg öröm volt nézni.
Na, a Sassuolót sikerült megelőzni a Milánnak, amelyik a hetedik, illetve nem is a Napolinak, mert a Milán a hatodik helyen végzett. Na, de akkor tényleg akkor először beszéljünk a Napoliról, ahol már ugye érintőlegesen említettük itt Ancelotti kirúgását, amit te mindenképpen fontosnak tartottál, valószínűleg az is volt. Sikerült leverni a játékos lázadást itt a szezon végére?
Nem tudom, hogy volt-e lázadás. Persze nyilván olvas az ember sok mindent, meg lát játékos reakciókat, és igen, az egyértelmű volt, hogy Insignyével nem járnak össze. De közben meg...
De nem Alan volt itt az igazi Spartacus?
Hát biztos, hogy Alannak biztos szerepe volt, mert szerintem az egyik legjobb védekező középpályás a világon, és nincs tavasszal 5 meccse, vagy maximum annyi van neki. Úgyhogy ő biztos, hogy ő a körön kívülre került.
Jó, mert a nyakára hozták Dembélét, nem?
Hát igen, de azért szerintem, hogyha ott nem lett volna valami a háttérben, akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy ennyire kevés időt ad neki Gattuso, szerintem.
Igen. Meg Demme és Lobotka ketten együtt kitesznek egy fél Alant, ha matekozni akarnánk, szerintem. Nem mondom egyébként jó játékosok, de mondjuk annak a középpályának inkább Zielinski és főleg Fabián Ruiz, akit én a szezon válogatottamba is betettem, azért ők a sztárjai. Az biztos, hogy nem tudom, hogy mi volt De Laurentiis célja azzal, hogy kinevezte Gattuzót, de tökéleteset húzott minden oldalról. Ha arra gondolt, hogy a Milánnál mennyire szépen összerakta a Milán védekezését, és a támadásokat is csak azért nem tudta, mert akkor nem volt kiből összerakni a Milán támadó sorát, mert nem volt meg az a minőség, ami kellett. Most a Napolinál pedig gyönyörű munkát végez. Látszik, hogy mindenki beállt a sorba. Látszik, hogy egyfele húz ez az egész csapat. Hát nyilván Alánról nem tudjuk, merre húz, mert nem láttuk egész évben.
Hát, majdnem biztos, hogy el Napoli volt.
Igen. Tehát van renegátja, akivel ő sem tudott, vagy nem akart együtt dolgozni. Lehet, hogy hát
viszont Insigne azóta csak akkor hagyott ki játékperceket, amikor sérült volt.
Igen, helyzetet ott... viszont rengeteget. Insigne az utolsó fordulókban, amit művelt, hát elképesztő, főleg az Inter ellen olyan helyzeteket hagyott ki, amit azért nem szoktunk meg tőle. De Gattuzót mindenképp kiemelném, és én sokatszor is bocsánatot kérek tőle, mert amikor kinevezték a Milánhoz, akkor én azt mondtam, hogy hát ezek szerint a Milánnál úgy látják, hogy az a legnagyobb baj, hogy nem elég motivált a csapat. Hát alaposan rám cáfolt, mert abszolút nem mennék odáig, most szakmailag megítéljem, de én úgy látom, hogy ő nagyon jól érzi ezt az egészet. Nagyon jól gyúrta a Nápolit a kupadöntőig, azután pedig szépen fokozatosan a Barca elleni meccsig, amit nagyon kíváncsian várok.
Most mit mondaná arra a meccsre? Azért nagyon elfáradt a Napoli is a végére.
Igen. És hogy hát hiába mondtuk, hogy rotál és készül már erre, azért van egy tengely, akiket csapágyasra hajtott. Tehát Koulibaly mindig a pályán. Az én nem tudom, hogy ez nagy baj. Amúgy. Én nem tudom, hogy ez óriási nagy baj.
Mert most ugye pont ott van, hogy ilyen kétséges, vagy ilyen fele-fele, hogy játszik-e, vagy sem.
Insigne egy dolog miatt fog hiányozni, Mertenszel nagyon jól megértik egymást. De amúgy én, ha átraknám oda Politánót, én nem vagyok abban biztos, hogy annak a csapat olyan nagy kárát látja.
Itt a Napolival kapcsolatban még egy szinte állandóan felmerülő kérdés, és szerintem talán most itt ebben a kicsit speciálisnak mondható átigazolási időszakban is ez lesz a legfontosabb, hogy mi lesz a klub értékeivel, mert nagyon sok, vagy meglehetősen sok olyan focista van ebben a csapatban, aki piacképes, ugye itt elég Koulibaly, Alant is még annak ellenére, hogy a körön kívül került említeni Fabián Ruiz-t, ha már itt szóba hozta Zielinskit.
Ez az Osimhen bevásárlás, ez nem annak az előjele, hogy azért valószínűleg azt a könyvelés másik oldalán?
Valakit engedni kell, És most először, mintha olyat nyilatkozott volna De Laurentiis, és ezt majd fejtsétek meg ti, hogy ez ebben mi van, hogy most először nem mondta azt, hogy Koulibaly nem eladó, hanem azt mondta, hogy ha valaki leteszi érte a pénzt, ami most jelen pillanatban 90 millió euró, akkor viheti, egyébként ennyiért azért középső védőket igazolgatna.
Oké, de most a jelenlegi helyzetben, tehát nagyjából egy kezünkön tudjuk megszámolni azokat a csapatokat, akik ezt megengedhetik maguknak. Tehát ez most vagy üzenet valakinek, hogy gyerek, ha kell, akkor ezért, de egyébként meg lehet, hogy inkább azt jelenti, hogy jó lesz.
Igen, csak Koulibaly nem az a kategória, akiért mondjuk érdemes így zsebben nyúlni, mert ilyen védőt a piacon nem sokat, találsz.
Mondjuk nem volt egy nagy szezonja.
Világos, csak hát a képességek meg a benne lévő potenciál alapján most ez szerintem az a kategória, hogy ha top védőt akarsz, akkor azt ilyen.
Az meg a másik, hogy azért tendenciózusan meg azt látjuk, hogy az igazán nagy csapatoknál már nem is biztos, hogy feltétlen ilyen védőket keresnek. Most ez a jó, megint a Bayern hogyan viszi végig a német bajnokságot, de hogy lehozták ugye a szezont, hogy gyakorlatilag igazi közép hátvédjük nem volt, mert Alabáék megoldották.
Azért Koulibalynál olyan nagyon, tehát hogyha most én vagyok az egyik ilyen sejk csapatnak a sportigazgatója, és azt mondják, hogy középhátvéd kell, azért lehet az elsők között Koulibalyt gusztálom meg közelebbről. Úgyhogy, de az, hogy most főleg egy ilyen helyzetben, hogy egy védőért 90 milliót adnak-e, azt szerintem az biztos, hogy nem. Még azok se, akik megtehetnék. De ez az Osimhen igazolás.
Nem értek ezzel egyébként teljesen egyet, mert szerintem azzal, hogy a tervek szerint ugye kicsit lazítanak a hurkon, amit a Financial Fair Play jelentett eddig a csapatok számára, és még a könyvelési trükközés sem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy te mondjuk az átigazolásokra költött pénzeket, azokat leírd veszteségként, akkor nem vagyok benne biztos, hogy olyan nagyon nagy visszaesés lesz most ebben a szezonban az átigazolási piacon, mint ahogy azt mindenki előre prognosztizálja.
De még azzal együtt is, de most reálisan maximum tényleg a City jöhetne szóba, hogy ugye szükség is lenne mondjuk.
PSG.
Barcelonánál se ártana amúgy egy középső.
Tudunk egy 4-5 csapatot mondani szerintem, amelyik le tudná tenni ezt az összeget, ha kell. Tehát, hogy
igen, de nem, azért én nagyon meglepődnék, ha 90 millióért meg kellene el fog kelni, szerintem is. És ez azért probléma, mert Maximovic-sal kellene ugye pótolni, Manolász. Vagy Manolásszal, akinek az egyetlen igazi erénye a gyorsasága volt, és ez a sérülésével, mintha egy kicsit megkopott volna. Úgyhogy ezek azért, hát nyilván fáj egy ilyen játékos elvesztése, de hogyha megveszel egy Osimhent, akkor ezt tudod, hogy azért valahogy egyensúlyozni kell, főleg Nápolyban, ahol úgy viselkednek, mintha ez egy ilyen európai gigaklub lenne, pedig hát tökre nem az, mert a bevételeit nem tudja úgy kiaknázni, mint akár egy Paris Saint-Germain, vagy egy bármelyik Premier League csapat. Nápolyban senki nem vesz merchandise-t, illetve vesz, csak abból a klub nem lehet egy fillért se, meg jegyet se amúgy, mert úgy vonulnak ki be a stadionból az emberek. Hát
vettek már 30 év, vagy 20 évvel ezelőtt, és nem kell
az
új.
Az megvan. A marsos.
Azt lehet mosni, igen.
A marsos Maradona mez van mindenkin, úgyis, úgyhogy tök mindegy.
Tehát ott új mezt kiadni teljesen fel. Ráadásul ilyen mennyi, 4 vagy 5 színben adták ki most a legutóbbi Nápolit. Tehát annak tényleg semmi értelme nincs. Ez csak pazarlásra ezeknek a gépeknek, amikkel gyártják.
Szóval, hogy mi van ebbe De Laurentiisnek, amire ez erre nagyon sok pénzt költ, erre a hobbira? Ezt még megkérdezhető sok máshol is. Ez valószínűleg
ilyen befolyással való üzérkedés hát, az, ami ebben vonzó lehet.
Igen. Igen. Szerintem mindannyian szeretünk menedzser játékokat játszani, most ez nagyban. Tehát most...
Igen, meg van elkölthető pénz erre. Tehát tök szívesen játszana te is egy Nápolival.
Hát, erről van szó, abszolút erről van szó. Meg hát, most egy jómódú ember vagy, aki tényleg ezért megteremtette a vagyonát, most már azért, na, tehát, hogy tartós tejet nem biztos, hogy sokat vesz.
Hát, de... és ő az egyetlen olyan elnök, aki mindig a nyakába akasztatja az aranyérmet, hogyha a csapata nyer valamit.
Jó, de ez meg valahogy egy tök őszinte dolog, amellett van egy csomó pojátszasága, meg millió dolog De Laurentiisszel kapcsolatban, ami miatt aztán tényleg szívesebben küldeni az ember még délebbre Nápolynál, de hogy egyébként megérted, ezt a részet meg maximálisan át tudom érezni, és igen, hogyha nagyon-nagyon-nagyon sok pénzem lenne, én is valami hasonlót szeretnék csinálni.
Na hát. Egy Rómeós Júlia film megrendezését javaslom, mert az volt a legsikeresebb produkciója, nem? Az a hollywoodi produkció az volt.
Abban volt pénze, a DiCapriós?
Azt hiszem.
Uh-huh. Nem tudom, mikbe volt benne. De
nem... sok, hát nagyon sok, főleg az olasz filmgyártásban, ugye ő nagyon-nagyon élmezőnyben van. nem vagyok ebben, de hogyha esetleg valaki a hallgatók közül tudja ezt, akkor ezt nagyon szívesen fogadjuk az ezzel kapcsolatos információkat.
Az most nem akarod nagy butaságot mondani, de szerintem még ilyen Terence Hill, Bud Spencer, meg régen.
Igen. A Spaghetti Westernekben nem az volt a legjobb, hogy elkezdődött, és láttad, hogy a távolból jön egy lovas, és tudtad, hogy nem mozdul a kamera, amíg oda nem ér. Úgyhogy van egy negyed órát körülbelül, amíg ott az ördög szekedet
futkároznak.
Igen, hagytak időt.
A legkedvencebb fun fact-em a Spaghetti Westernekkel kapcsolatban, hogy nagyon messzire megyünk. Bestelen Brigantig, amikor Brad Pitt-ék éppen próbálnak olaszul beszélni, és a nevek. Igen. Mind valamelyik ilyen Spaghetti Western rendező. Domenico de Cocco.
Vincenzo Berlami.
Giuliano Berlami.
Giulia. Nem Vincenzo.
Giuliano.
Arrivederci. Igen, Milán ugye 6. helyen végzett végül. Múltkor már beszéltünk erről a kútba eséséről a Rangnick projektnek.
De csak mi beszéltünk róla? Szerintem mondd el adásban is, amit nekem mondtál. Nekiszegeztem Timinek azt a kérdést, hogy mit gondol a kútba esésről annak a fényében, hogy most már odáig se jutott el a Milán, hogy a projektbe belekezdje, hanem elgáncsolta még mielőtt elkezdte volna, és ezt annak a fényében világítsa meg, hogy Pioli, aki csodálatos munkát végzett, és abszolút így volt, az utóbbi 4 nagyobb csapatánál, Fiorentina, Inter, Lazio, mindegyiknél azt követte, hogy volt egy nagyon meredeken felfele ívelő időszak, majd egy törött fékszárnyal történő rettenetes zuhanás.
Én simán benne látom most is azt a lehetőséget, hogy itt a 10-15. Forduló után Piolit menesztik a Milántól, és akkor tényleg nem volt semmilyen irányvonal. Én csak annyit mondtam ezzel a Rangnick-féle irányvonallal kapcsolatban, hogy én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a Milánnál ezt klubszinten, meg szurkolók szintjén ezt bevette volna a gyomra mindenkinek, hogy elkezdünk építkezni, alacsony fizetésű játékosokkal, tehetségekkel, teljesen filozófiát váltunk, és akkor várunk mondjuk 3 vagy 4 évet, ameddig megjön az eredmény, és egy új Red Bull-szerű csapatot, egy Lipcsét, vagy bármit építünk föl.
Mert szerintem ennél sokkal inkább tartottak attól, hogy úristen, ez a csáva idején, basszus, lehet, hogy dolgoznunk kell. De nem áll.
Hát igen, vagy nagyon más metodika szerint, mint ahogy ott megszokták. Én... Most annak ellenére, hogy ez most nincs projekt. Tehát, hogy most gyakorlatilag ott lett volna valami, amihez igazodni lehetett volna. Most mi történik a Milánnál? Tehát, hogy egyébként milyen játékosokra próbál lőni a Milán? Oriére állítólag.
Szoboszlaira.
Hát Szoboszlai már állítólag nem.
Igen.
Tehát, hogy most akkor itt megint egy kicsit ez a megúszás. Ez
pontosan, most előre rúgtuk a labdát, most van fél évünk még, amíg Pioli nem kezd kipukkadni, aztán...
De meg, tehát nekem megmondom, miért furcsa ez. Azért ez az elmúlt, főleg a karantén időszak utáni, nem tudom mennyi, másfél hónap, ez nagyon jól sikerült. És tényleg elkezdtek működni azok a dolgok, amikbe lehetett is bízni, hogy Ibrahimovic majd hoz magával egy ilyen...
És ez meg, Pioli, is, jött.
Hogy
ez meg
igen, is jött. Igen, de közben meg... Tehát itt azért nem arról volt, hogy a Milán elkezdett brillírozni. A Milán ugyanazt csinálta a Spál ellen, a kutya szájából visszahozott 1 pontnál.
Emberelőnyben,
mint a Juve elleni 60 percen keresztül a rettenetes szenvedés. Ez ugyanaz
igen,
a Milán.
Igen, várjál, de erre azt mondom, tehát most mondhatod azt, hogy igen, a Juventus ellen 60 percig pályán sem volt a Milán. Csak azt mondom, hogy az Ibrahimovics előtti időszakban, hogyha van egy ilyen momentuma egy csapatnak, mint amilyet kapott a Milán azzal a 11-essel, és ugye ott már korlátozott ideig volt csak a pályán, de annak a mentalitásnak a többiekre ragasztásával ott elhihette a Milán abban a pillanatban, hogy itt még lehet keresni valójában ezen a meccsen. A korábbi Milán soha a büdös életben nem áll föl ilyen helyzetben.
Igen, így van. Ez Ibrahimovics, tehát az ő hatása...
De ezek nagyon fontos hatások, tehát
igen.
Itt arról beszélünk.
Na jó, de elkezdik most a következő, más hónap múlva indul a következő szezon. És most még mindig azt gondoljuk, hogy majd Ibrahimovicsnak, aki akkorra már 40 éves lesz, az ő hatása fogja elvinni a Milánt a céljaig, ami a Bajnokok Ligája? Hát nézzünk
nem
már körbe.
Nem lehet más gondolni, tehát ez jelenleg a gyújtópontja, vagy a legfontosabb
lehet
eleme.
Lehet reálisan a célja a Milánnak a Bajnokok Ligája?
Az kell, hogy legyen. Nem tudod más, nem tudod azt kommunikálni, hogy szeretnénk az Európa Ligát.
Játékos kerete alapján, hogyha ezt még egy kicsit sikerül megerősíteni, akkor nem feltétlenül gondolom azt lehetetlennek, hogy ez sikerüljön.
Hát ezt is akkor adnia kell a gépnek úgy egész évben, ahogy most itt az utóbbi időszakban, mert azért itt voltak koccos pillanatok. Nem szeretném úgy hangozni, hogy nem becsülöm nagyra Pioli munkáját, Ibrahimovic megjelenését, és azt, ahogy összeállt ez a Milán, mert tényleg összeállt.
Csak ez az egész pontosan azt hordozza magában, amit Tibi is mondott már Piolival kapcsolatban, meg érted, ez Látánnak az energiája meddig fog kitartani ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy én azt látom ebben az egészben, hogy az van.
Azt mondta magáról, hogy ő Benjamin Button.
Igen. De, vagy szerintem tényleg az van ebben az egészben, és józan...
Jenson Button.
Fú. Na, az még gyorsabb leolvadás akkor, érted, hogy nem látom azt, hogy ennek hosszú távon lehetne jövője. Tehát Pioliban én azt érzem, hogy egy tök jó tanárember, egy jó munkásember ezt a csapatot tényleg most akkor összerázta, összedrótozta, toldozta, foldozta ezt a szezont, befejezték egészen jól, de hogy ez meddig tud kitartani?
Jó, még egy dolog, és akkor szerintem ezzel át is tudok kötni a következő csapatra, a Rómára, hogy azt úgy mennyire látjátok ti magatok előtt, hogy egy Bundesligából érkező, olyan munkamorállal érkező ember, mint Rangnick, majd kirángat a gödörből egy olasz klubot. Tehát, hogy hányszor láttatok ilyet a világtörténelemben?
Nem, ez feltételezés.
Hát persze, hogy feltételezés. Mint hogy nyilván, tehát azért mondom, hogy átkötés lehet a következőre, mert Fonszékával kapcsolatban ugyanez volt a helyzet a Rómánál. Jött egy olyan futballkultúrából, amelyik mondjuk egy kicsit különbözik az olasztól. Az ukrán Sáktár Donyeck edzője volt előtte. Nem volt olasz múltja, mert azért az Olaszországban edzősködőknél az már egy ilyen alapelvárás, hogy Simeone, vagy Diego López, vagy Mihajlovics esetében, csak hogy egy pár nevet említse, hogy ismerd az olasz focit, vagy legyen valami olasz foci múltad, vagy valamilyen módon kapcsolódjál ehhez az egészhez. Nagyon kevés olyan edzőt tudtok mondani. José Mourinho, de nagyon kevés olyan edzőt, akinek semmi kötődése nem volt, és sikeres volt Olaszországban. De a közeg ismerete nélkül ez hogy?
Hát igen.
Figyelj, Ádi kedvenc embere, Moncsi. Tehát, hogy ő az a Moncsi, akit Spanyolországban még most mit tudom, valami sorozatot csináltam, hogy hogyan kell sportigazgatónak lenni, és imádják, és a Sevillánál gyakorlatilag pajzsra emelve viszik őt mindenhova.
És a római időszaka mögött csak egy ilyen monoszkóp van. Voltam egy darabig Rómában.
Igen, és úgy, tehát és azért is jó, hogy most itt áttérünk a Rómára, úgy, hogy Petráki, aki a mostani sportigazgatója a Rómának, még mindig nem tudta eltakarítani azt a dzsuvát, amit maga után hagyott Moncsi.
Jó, csak ez megint azt, hogyha megnézed, hogy mit csinált Moncsi Sevillában, akkor tőle alapvetően nem azt fogod elvárni, hogy akar itt most ezért klasszisokat igazoljon, hanem tehát mondom, ő ilyen kukabúvár, aki aztán tényleg kihalászta a csillogó dolgokat.
Rendben, de a saját közegében kukabúvár.
Oké, persze, rendben, hát hogy mondjam, nem csak a saját közegében, tehát ő azért olyan helyekről hozott játékosokat a Sevillába, egészen elképesztő. Csak nem, ezek tök szépen felcsiszolja, felpolírozza, eladja, aztán kiderül, hogy igazából ezért rozsdás vasat kaptál. De ott abban a kis, nem tudom, körben jól nézett ki.
Igen, csak ugye erről beszéltek ott például a Rómánál, hogy Francesco Totti, aki ki tudja pontosan milyen igazgató volt mellette, hogy azért kellett Moncsi mellé, hogy egy kicsit az olasz futball közegből is legyen valaki ott, aki nagyjából érti az ottani nyelvet. Moncsinak ez nem sikerült. Tehát,
hogy azért Moncsi hozott már el Olaszországból is olyan játékos, hogy Enzo Maresca futballistának tűnt Sevillában, érted? Tehát sőt, Európa Ligát, vagy még akkor UEFA kupát nyertek.
Én azt mondom, hogy a célállomást, ahova hozta, vagy ahova vitte, azt nem ismerte kellően, vagy nem ismerte fel az ottani lehetőségeket kellően ahhoz, hogy olyan embereket hozna. Tehát figyelj, Enzonzi sem tűnt alapvetően világbajnok játékosként rossz választásnak, meg egy csomó közülük, akiket odavitt, de az, hogy ott ők nem működtek, az valahol nyilván neki, mint sportigazgatónak is felelőssége volt. És hát ugye ez azért is egy érdekes dolog, mert Petráki, amikor oda került, ugye ő lecsei figura, és állítólag Totti is Contét győzködte, ő hívta meg, még talán emlékszünk is, egy Roma-Milán meccsen ült ott a leláton, és állítólag képben volt, csak addigra már ugye nem tudta senki, hogy a háttérben Conte megígérte az Internek, hogy
hát egyrészt. Másrészt a Róma sose fizetett volna neki évi 10 millió eurót. Harmadrészt, aki lecsei, az gyűlöli Contét. Szíve mélyéről.
Aki nem.
Biztos, hogy ő is. Aki hithű lecsei, az rettenetesen gyűlöli Contét. Ugye, akinek újat mondtunk, átment Báriba edzősködni egy rövid időre, és ezt ott nem bocsátják meg.
Nehezen, igen. Annyit a Rómával...
Bocsánat? Még muszáj visszakötnöm rá, csak egy mondatot szeretnék mondani, mert egy sportigazgatózunk. Az, amit a Milán Maldinivel csinált, az olyan szintű tiszteletlenség, amiért Gazidist a világ végére küldeném gulákba, nem tudom, felperzselt földet sózni, vagy akármit csinálni. De csak ennyit el akartam még mondani, mert ez szerintem az idei Milánnak egy sarokpontja volt, hogy Maldini feje fölött már Rangnick játékosokat rendel a következő évre, úgyhogy Maldini meg pislog Piolival egymásra, hogy hello, hát...
Milyen egyetértek? De erről beszéltünk is egyébként.
Na szóval szakadjanak meg.
A Rómát lezárva szerintem csak annyit, hogy ha Fonszékának minden olyan játékos rendelkezésére állt volna, akik csak a keretnél voltak, akkor ez egy sokkal jobb év lehetett volna. Mondjuk védekezni nem nagyon tanította meg ezt a Rómát. De...
Ez a három védős egész jól nézett ki itt a végén.
Azért pont most láttam ezt az adatot, hogy az első 19 meccsen a szezonban, tehát az első fél évben, vagy fél szezonban 20 különböző játékos 28 sérülést szenvedett el, hát az brutális. Szóval azt nem, tehát lehetsz akármennyire nagy király edzőként.
Lehet... Ez megint felvet egyéb kérdéseket, amiért a Schalkénél kirúgták gyakorlatilag a teljes orvosi stábot itt a szezon végén. Mert
hát, lehet, hogy éppen Fonszéka stábja rontotta el, tehát ezt nem tudhatjuk, lehet, hogy ők tartottak olyan edzéseket, amik nem voltak oda megfelelőek, csak ugye itt jöhet megint az a kérdés, amit itt az előbb már feszegettünk, hogy vajon egy teljesen más futballkultúrából érkezve tud-e valaki azonnal működőképes lenni. Most nem csak az olaszban, hanem lehet itt a francia.
Akkor most már mondd el hallgatóknak, hogy tud?
Nem. Szerintem nem. Én azt gondolom. Fonszékának ez a lehetőségekhez képest egészen jól sikerült. És tudom, hogy nagyon sokan a Róma szurkolók közül nem tartják még mindig jó választásnak. Nem gondolom, hogy ha ismerjük az egyéb körülményeket, akkor ebből olyan nagyon sokkal többet lehetett volna kihozni.
De pont most van túl talán azon az időszakon, amiután majd elmondhatja magáról, hogy akkor már megismerte a közeget. És...
Igen, a következő év az ilyen szempontból egy nagyon jó indikátor lehet, főleg, hogyha egyébként van Zaniolója, aki szerintem egészen kiváló matéria.
De szerintem nem lesz. És az is kérdés, hogy mi lesz a csapat többi tagjával. Ugye Dzsékót is, aki azért még képes és hajlandó is a hátára venni ezt a csapatot, hogy vele mi lesz, ugye Pellegrininek most ugye komoly sérülése van, már megint szerencsétlennek. Tehát, hogy itt azért
nem
elég Smalling, hát nem tudjuk, mi lesz.
Majdnem biztos, hogy nem lesz.
Hát ennyit nem fognak érte fizetni, az biztos.
18 millió.
Hát jó, de hülye a Manchester United, akkor vigye vissza és fizesse tovább.
De már hallottam, hogy a Juventus is érdeklődik.
Na jó. Mondjuk Smallingnak jó ősze volt nagyon. A tavasz már mondjuk azért kevésbé, itt volt benne sérülés és volt minden, de ősszel az őszi válogatottban ám Smalling ott volt.
Na nézzük a BL indulókat. Hát a Lációval kapcsolatban szerintem nagyjából mindent elmondtunk, ami nagyon lényeges volt velük kapcsolatban. Minden úgy tűnt, hogy együtt áll, közvetlenül a vírus miatti leállás előtt. Okosan kiestek az Európa Ligából, keveset kell majd játszani, erre van felépítve a csapat, minden posztra megvan a megfelelő ember, és akkor...
Egy,
és akkor onnantól kezdve jön az időszak, amikor három naponta kell játszanod, és már a második hétre olyan fáradt vagy, hogy gyakorlatilag a labdát nem látod.
Idézzük fel az elejét. Úgy kezdődött, hogy Láció Atalanta. 25. perc, 2-0 Lációnak, az Atalanta sehol, kb. És... Ja, 3-2-re nyer a végén az Atalanta ezen a meccsen, és ott a Láció alól, mintha kirúgták volna a Sámlit. Onnantól kezdve...
Hát ez nem a legeleje volt, ilyen... ez már a második hét.
Hát a második meccs, szerintem. Vagy első második hét, és második meccs. Na, valamikor nagyon az elején volt, és ott igazad van, mert az elsőt megnyerték. Nem tudom ki.
De azt is nagyon nehezen már.
Igen, hogy ott is volt. Na jó, de mit mondtál? Mert ha megnézted, ugye a kupameccsekkel indult újra a karantén szünet után, hát azzal a Juve Milánnal, ami ott volt, azzal vallatni lehetett, haver.
Öntő sem volt sokkal különböző.
Hát nem. Figyelj, elmondjam, hogy milyen volt. Amikor három hónap karantén után elkezdődött újra a foci, az első meccs, amit láttam, Bohum.
Várjál, nem Duisburg.
Nem tudom.
Valami...
Német 2.
Ja.
A mikrofonnál DJ Haraszti Ádi. A második félidőben azzal cseteltünk egymással, és a második félidőben írtam neki a szavakat, hogy a következő mondatában mi legyen benne. Brilliáns volt, mert az utolsó az volt, hogy Cece légy, és simán megugrotta. Simán.
Magas labda volt mondjuk.
Na hát olyan volt, mint az a Bohum Gezen, nem tudom, Alemachia Aachen akármi. Szóval az volt, és olyan volt. Szóval Láció, egy dolgot szerintem muszáj leszögezni, és Juhár Tomi tollaival ékeskedek. Egyértelműen a Láció akarta a legjobban, hogy befejezzék ezt a bajnokságot, és tényleg úgy tűnt, hogy tényleg minden ott van, és tényleg most ezt meg lehet csinálni. És két héttel az újraindulás után már azért imádkoztak, hogy ennek rohadt gyorsan legyen vége, mert úgy szétesett az egész, mint a szüreti széklet.
Soha visszatérő esélye volt ez, nem? Vissza nem
hát ezt nem tudom. Valószínűleg
tehát igen. Így ezzel, és azt mondom, hogy Inzaghi sok éves munkájának ez lehetett volna a gyümölcse, mert azért nagyon régóta építi ezt a csapatot. Biztos vagyok benne, hogy, és én ezt vállalom is, hogy azok a játékosok, akik itt nagyon jól néznek ki, és itt majdnem más szót használtam, máshol nem tudnának ilyen jó. Tehát nem lenne ilyen jó Luis Alberto, nem lenne ilyen jó Immobile, de még de azt is megkockáztatom.
Volt egyébként.
Igen, tehát, nem lenne ilyen jó Acerbi, nem lenne ilyen jó Lazzari. Tehát, hogy ez ebben a rendszerben, ebben az felfogásban, ebben a Lációban működik.
Acerbi nekem azért emberem, de...
Acerbit én is karmolom.
Én is csípem őt, de hát azért emlékszem arra is, hogy előtte milyen mérkőzései voltak a Sassuolóban, meg utána a Milánban. Tehát, hogy jó, na, térjünk át a dobogósokra. Atalantáról megint csak sokat beszéltünk, tehát szerintem ott egyetlen egy olyan téma van, amit nagyon jó, nagyon örülünk, nagyon szeretjük, de szomorkodnunk kell, ugye Iličić miatt, nem tudjuk mi van vele, visszatér Szlovéniába, az olasz sajtó arról,
állítólag pár órával korábban tért vissza, mint kellett volna, nincs meg a sztori? Nyilván nem vagyunk ott, tehát fogalmunk sincs, hogy ez valami búvárlapnak a kitalálmánya-e, de ő egyébként is ott korábban is kezelték, ugye ilyen mentális problémákkal, depressziós volt, vissza is akart vonulni, és nem tudom én se, hogy mi történt vele, de amikor beállt is ilyen 5 percekre, nagyon rosszul igen. Nézett ki szegény, és állítólag múlt héten...
Meg van őszülve, le van fogyva.
Igen, és állítólag múlt héten hazaugrott Szlovéniába váratlanul, és hát nem kellett volna. Mert asszony éppen nem őt várta, fogalmazzunk így. Hát ez a sztori, hogy igaz-e, nem tudom, de borzasztóan sajnálom,
mert... biztos, hogy lemarad az összes Bajnokok Ligája meccsről sajnálatos módon, és ez hát egy olyan játékos esetében, aki azért minimum jelölt volt az évjátékos a címre itt a szériában, meg aki 4 gólt rúgott a Valenciának egy meccsen, meg tehát hogy szeretjük, imádjuk az ő játékát, szerintem ezt mindhármunkról elmondhatom. Hát ez nagyon, nagyon szomorú.
Borzasztó, igen.
Főleg, hogy én betippeltem az Atalantát a BL döntőből, úgyhogy akkor ez...
Amúgy mennyire nem mondtál hülyeséget vele. Én abszolút azt, főleg így, hogy egy meccsen, hát egy meccsen ennek az Atalantát, akkor kitől kell félnie?
Hát ott van Malinovszky bomba.
Ballába, igen. Hát egy, az a magasan pressingelő csapatok azok nem barátaik, mert mondjuk ez a védők, ezek a hajlamosok zavarba.
Fiorentina elleni kupameccs jutott osztály részemről, és ott abszolút ez volt a vége. És abban az volt a legkeményebb, hogy döntetlenre álltak, tehát simán meg lehetett volna a hosszabbítás, igen. És akkor lett az, hogy Papu Gomez már középső középpályás játszott, agyig feltolt mindenkit Gasperini, mert semmi kedve nem volt a hosszabbításhoz, és akkor benyeltek egy ilyen kontrát.
Hát a PSG mondjuk nem egy magasan pressingelő csapat alapvetően, tehát, hogy ez, de elől meg van olyan minőség, ami most lehet, hogy Mbappé is felépül, mert ugye ott is ez egy ilyen kétséges pont. Meglátjuk, hát az Atalantáról még majd mindenképpen a Bajnokok Ligája kapcsán is fogunk beszélni.
Lengessük is be, hogy még a héten tervezünk még egy adást.
Így van. Majd ezt meg kell beszélnünk, hogy pontosan mikor, de jó is, hogy mondod. De 2 csapat van még, amelyikről mindenképpen érdemes beszélni, és itt tök érdekes, hogy az Inter kapcsán is nagyon sok minden van, amiről ebben a szezonban lehetne diskurálgatni, de most mégiscsak arról beszélünk, ami zero protection. Tehát, hogy azt nyilatkozta Conte, hogy ha valaki esetleg lemaradt volna róla az utolsó mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, hogy nagyon keményen dolgoztak, nagyon jól ment minden ebben a szezonban, de hogy a vezetőségtől semmifajta védelmet nem kaptak, hogyha teljesen jól fordítom, nem teljesen értem. Tehát, milyen védelemre volt szükség?
Arra volt szükség, szerintem Conténak, és azért, aki ismeri, meg követi a pályafutását, azt tudja, hogy hatalmas rinyagép. Tehát mindig valami rinyá. Egyébként, de mérges.
Dühös.
Mérges vagy dühös, attól függ, hogy fordítjuk. De hogy a Gattót ezt a paróka miatt kapta, ami nem paróka egyébként, hanem beépít. Na, miről beszélünk? Először is, ez siker? Ez a szezon az Internek...
Egy ponttal kaptak csak ki a Juventustól.
Igen, jó. És közben, na jó, csak közben kiestél a BL csoportba, oké, hogy egy nehéz csoportból, de akkor
meg akarja nyerni az Európa Ligát.
Na jó, meg akarta 2013-ban, amikor Torinóban volt a döntő, csak egy nyomorút gólt kellett volna rúgni a Benficát. Mindegy, messze vagyunk tőle. Szerintem azt hiányolta Conte, hogy amikor a sajtó elkezdett ugye 2 döntetlen, Bologna elleni hazai vereség, tehát hogy ott volt egy ilyen nagyon nehéz időszak, hogy akkor, amikor a sajtó két lábbal szórta rájuk a Juvét, teljes joggal egyébként, akkor nem jött egy vezető, és nem azt mondta, hogy mindenkivel elégedettek vagyunk, minden rendben van, jó úton haladunk, jó projekten dolgozunk, megerősítjük az edzőt, és megerősítjük a sportigazgatót, és fiúk, jók vagytok, gyertek ki ebből, ez. És ezt hiányoltak.
Jó, csak nem az történt volna el, hogyha ilyen helyzetben megszólal egy sportigazgató, akkor meg beleszól a munkájába. Tehát, hogy nekem Conténál tényleg ez a teljes paranoia az, ami megmagyarázhatatlan, hogy ha megszólalnak a vezetők, akkor az a baj, ha nem szólalnak meg, akkor nem védik meg őket. Úgyhogy egyébként ez szerintem is egy alapvetően vállalható szezon. Azért Conte...
Szerintem több annál.
Igen, bár mondjuk én bajnoknak tippeltem az Intert.
Én is.
Hát én nem. Hát én nem. De közben meg egy másik dolog miatt nem, és abban meg nem lett igazam. Sőt, igazából az Interrel kapcsolatban majdnem mindenbe tévedtem, mert azt hittem, hogy Godin rohadt jó lesz, és hogy jól működik.
És Döfrej lett rohadt jó.
Ez a három, és Döfrej lett rohadt jó, és Skriniar is visszaesett egyébként, és azt tippeltem problémának, hogy Regisztában nincs cseréje Brozovicnak, és Brozovic kb. Végtolta az egész évet.
Hát nagyon jó. Hát és ezt akartam csak mondani, hogy tehát egy edzőt nagyon sokféleképpen lehet megítélni, és az egyik legfontosabb szempont szerintem, ami alapján meg kell ítélni, az, hogy a játékosok mennyire vannak közel ahhoz a teljesítményhez, amit náluk mondjuk csúcsként értékelünk. Azért Lukakunak mondhatjuk, hogy élete szezonját futotta.
Nagyon jó volt.
Alexis Sánchez az utolsó fordulókban azért már nagyon jól nézett ki, ami, tehát imádom Conténak ezeket a nyilatkozatait, hogy még nem olyan, mint amikor a legjobb arzenálos éveiben játszott, de ha valaki, akkor ő ki tudja hozni ezt belőle.
Figyelj, az neked megvan egyébként, hogy amikor Conte elment, akkor két játékost miatt ment a hiszt, és végül is azért nem maradt a Juventus.
Alexis Sánchez volt az egyik. Az...
Hát és Cuadrado
másik. Cuadrado másik. Igen,
az egyiket megcsippentette most.
Igen, tehát hogy Brozovic is szerintem talán mondhatjuk, hogy a legjobb szezonját futott a klubszinten.
Jó volt tavaly is.
Jó, de hogy többekből, Döfrejből kihozta a maximumot. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen egy Szenzi, amikor játszott az elején, akkor élete formájában játszott, Barellának voltak nagyon-nagyon jó időszakai. Úgyhogy ez így...
És ha Eriksenből is ki tudja hozni a legjobbját, az mondjuk egy nagyon komoly kérdés, és tökre kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert Conte annyira hit, vagy bízott, vagy bízik benne, hogy belenyúlt a formációba, amivel azért elég csúnyán borult az Inter, mert hogy az nagyon nem mindegy, hogy 3-5-2, és a Regista mellett még van egy dedikált védekező középpályásod, aki ugye vagy Vecino, vagy Gallardini volt az Internél, vagy fölrakod ezt a 3-4-1-2-t egy trekvártisztával, és akkor az ott egy óriási felelősség, mert onnan kiveszel egy játékost a középpályádról, mondja Eriksen nem fog neked nagyon sokat védekezni.
Semmit nem fog védekezni neked.
És akkor, tehát ez egy óriási kockázat, és azt kérdezem tőletek, aki azért az angol futballban sokkal inkább otthon vagytok, hogy Eriksen megéri ezt?
Határeset szerintem, és ezen nagyon sokat gondolkodtam én is, mert a Tatanemnél óriás királyként kezelték.
Az is volt.
Az volt, de közben meg, tehát hogy valahogy tényleg mindig a határán éreztem annak, hogy most akkor ő tényleg az a szint, akinek lehet még feljebb, és nyilvánvalóan ezt a még feljebbet várták volna tőle az Internél, de szerintem még, amit a Spursnél
nyújtott... Hát azért még 28 éves, tehát hogy azért még...
Meg kellene jönnie,
nagyon,
így van.
Persze,
így van,
tehát hogy még nagyon-nagyon jó éveknek kéne előtte lennie.
De lesznek?
Hát én bízom benne, én nagyon szeretem Eriksent, és nagyon-nagyon szeretem a játékát, mert...
Jobban, mint én Caputót?
Még az is lehet.
A te szíved is nagy.
Nagy, de azért az embernek úgy fáj a szíve azokért a játékosokért, akik tényleg ezt a klasszikus, régi olyan futballt hozzák vissza, hogy irányító, és akkor ő osztogatja le az utolsó labdákat mindig, meg rajta mennek át a támadások. Én bízom benne. Juventus. Még arról mindenképpen beszéljünk. Én azt mondtam...
Várj, most akkor egy konklúziót vonjunk már. Most akkor egy jó éve volt Conténak, vagy egy rossz éve volt, és jön Allegri, mint ahogy most lehet hallani.
Jó éve volt az Internek, és rossz éve volt Conténak.
Hát...
Egyébként azt nem tartom, tehát Conte produkált már ilyen lelépéseket, sőt, csak azokat produkált egész életében, hogy itt most megsértődik, és azt mondja, hogy tényleg elmegy a csába.
Na, de hova?
Hát mit tudom, hogy valamit biztos fog kapni.
Na jó, csak lehet persze, de most azért egyrészt ugye Antonio Conte a világ második legjobban fizetett, harmadik Guardiola és Cholo Simeone után a harmadik legjobban fizetett edző a világon. Plusz egy olyan keret van alatta, amit neki raktak össze, És ha még idén igazolni akar játékost, az Internél a pénz nem fog elfogyni, a szétszentség.
Az majdnem biztos. Sőt, ugye itt ez a, pont ezt írták, hogy ez az FFP könnyítés, ez pont az Internek jöhet a legjobban.
Messi.
50 milliós fizetéssel?
Jó, de meg hagyjuk, amúgy is szerintem az micsoda hülyeség.
Hagyjuk ezt a hülyeséget egyelőre. Aztán majd beszélünk egy hónap múlva, hogy mi történt.
Gyerekkori álmombát valóra.
Igen, egy kék-fekete pizsamában aludtam otthon. Beserélte azért a gránátvéröset. Na mindegy, Juventus. Én azt mondtam, és ebben majdnem semmiben nem értünk egyet Juventus kapcsán, de ez most
Adival, egy ilyen... vagy velem?
Veled.
Nagyon jó.
Ez most egy ilyen hibrid csapat, tehát, hogy még nem Sarri, már nem Allegri, és emiatt nem működőképes.
Lesz valaha Sarri?
Ez nagyon jó kérdés, lehet, hogy soha.
Én ezt ilyen szerecsenmosdatásnak gondolom, ezt az egész gondolatmenetet onnantól kezdve, hogy szegény Sarrinak odaadták Allegri csapatát Sarrinak, és hogy szegény ezzel lehetetlenség volt ugyanazt a focit játszani, mint amivel Nápolyban elkápráztatta az embereket. Szerintem ez tökre nem így van. Ebben a csapatban, a mostani Juventusban abszolút, nem abszolút értékben, de megvan a tükre. Ja, itt tartom, bocsánat.
Rapper.
Megvan benne a tükre Sarri Nápoliának. Ugye, most akkor csak a játékosok, a formációban szereplő játékosoknak a karakterisztikáját nézve. Most Insigne Ronaldo, Dybala Mertens.
Hát ez már önmagában hülyeség, Insigne Ronaldo összehasonlítás.
Miért? Mert ugyanaz a posztjuk, és tök ugyanolyan a két játékos?
Micsoda ugyanolyan? Hát az Insigne egy 30 kilós gyerek, aki cselezgetni szeret, Ronaldo meg egy erőgép. Egy
80 kilós gyerek, aki cselezgetni szeret.
De most az, hogy... De nem azt mondom, hogy az arcélüknek kell hasonlítani egymásra, hanem a játékosnak a karakterisztikája.
Szerinted Insigne meg Ronaldo ugyanaz?
Hát egy csapat...
A karakterisztikája a játékos? Nem.
Ronaldo azért már egy kopottabb Insigne.
Állj, várjál, most csak értsük már, hogy miről beszélek. Az a fajta egy csapat játékában elfoglalt pozícióban pont ugyanaz a kettő. Előre nagyon jó használható, rengeteget mozog keresztbe, jól lő mind a két lábával, most már passzolni is passzol, viszont nem védekezik semennyit, tehát valakinek védekeznie kell helyette. Ezt mondom, ebben tök ugyanaz a két játékos.
Semmi védekeznie kell valakinek helyette, abban ugyanaz, és a többiben nem értek.
De jó, most, hogy előre, hagyjuk az előre játékot, mondjuk azt, hogy hasonló, azt elfogadod, hogy hasonló?
Nem.
Alan és Matuidi karakterisztikája is...
Az jó, az rendben van. De Ronaldo Insignyét nem fogadom el, hát teljesen más jó, a csapaton belül elfoglalt szerepe is. Meg
Ronaldot egyébként sem hasonlítod nyilván alapvetően persze. Senkivel, de ezt most ugorjuk át.
Most ezen vitatkoznunk kell, hogy gömbölyül el a labda, akkor felesleges. Jó, oké.
Okay. Nem kapsz védelmet, fölállsz és mész, és hagyod Allegrinek a csapat.
Na mindegy, igen. Nagyon hosszú lenne ez az egész, meg látom, hogy vissza kéne mennünk az óvodába ahhoz, hogy... Úgyhogy szerintem engedjük el, azt mondom, hogy nem igaz, szerintem, az, hogy lehetetlen lett volna ezzel valamit kezdeni, ezzel a helyzettel egyrészt. Másrészt pedig azt állítom, hogy Maurizio Sarrival eltelt ez az egy év úgy, hogy egy apró centit se lépett előre a Juventus. A Juventus játéka pontosan ugyanolyan esetleges, összerakatlan, mint az első fordulóban, vagy a másodikban a Napoli ellen. Kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni, és maguk a játékosok sem tudják. Hol a pressing zóna? Hol itt van, hol ott van? Ki a dedikált labdaszerző játékos? Hol ez, hol az? Mi a játékunk? Hol kezdünk el, hol vesszük fel az ellenfelet? Ezek mind, semmi nem történt. Ugyanaz történik, mint hogy a Maurizio Sarri tegnap reggel érkezett volna meg, és septében azt mondta volna, hogy jó, Ronaldo kezd, a többit meg majd kitaláljuk, hogy mi lesz. Oké, srácok, és irány a pályán.
Ennek ellenére mondjuk, hogyha ugyanazon a vonalon maradunk, hogy Conténál kifejlődtek, két játékos azért tudsz mondani, akik fejlődtek az előző szezonhoz képest.
Na, nagyon kíváncsi vagyok.
Bentancur, Dybala.
Dybala azért Allegri alatt volt a csúcson, most mondjuk visszaépült oda. Hát ezt mondhatjuk.
Nem akárhonnan, tehát hogy...
Ez jó, mélyről. Ezt adom, oké. Okay. De Bentancurnak a legjobb meccsei, azok még Allegri utolsó éve. Még mindig. A Manchester United elleni oda-vissza.
Jó.
Nem fejlődött vissza, mint az összes többi játékos. Higuain teljesen leépült, Ronaldo gyakorlatilag használhatatlan, Pjanicnak szegénynek 8-10 hónapja, oké, hogy ott volt egy válogatott szünet, onnan egy kisebb sérülést hozott vissza, és azóta, de sehol nincs a védelem a világ végén. Jó, mondjuk Bonuccira nem lehet védelmet építeni, ez teljesen egyértelmű, nem is értem, hogy miért próbálkoznak vele. Az amúgy a számomra a Juventusszal kapcsolatban a legesleg megmagyarázhatatlanabb dolog az Leonardo Bonucci állandó szereplése. Azt megmagyarázhatatlan.
Úgyhogy egyébként De Ligt jobboldali belső védőként százszor jobb teljesítményt nyújt.
De Bonuccinál ki nem jobb? Hát ha nem háromvédős rendszerben játszol, Bonucci használhatatlan. Teljesen használhatatlan. Azt jól csinálta a háromvédős rendszer közepén egy ilyen, hát mondjuk, hogy libero, de nem az volt nyilván, de nem kellett annyit párharcolnia, mert most novemberben kijött egy statisztika, ami így beleégett a retinámba, hogy Leonardo Bonucci a 16-oson belüli párharcainak a 40%-át nyeri meg. Az micsoda? Egy olasz válogatott középső védő. Hát ezt az ágya fölé szögezném, és ütném a papucsával fél éjszaka minden egyes nap.
Vagy De Ligt papucsával?
Egy kicsit rosszabb pillanatodban azzal. Egyetlen egy gondolat, és tényleg akkor itt le is zárom a műsort, neked ezt szerintem tetszeni fog, Ádi. Beninek nem tetszett, mert korábban mondtam. Ugye Arrigo Sacchi, aki egyébként Sarrinak az egyik legfőbb példaképe, mondta azt, hogy azért nem működik a Juventus, mert ha a világ legjobb karmesterét, aki szerinte Riccardo Muti, odaállítod a színpadra, és nem a megszokott komoly zenészekkel, hanem rockstárokkal kell lejátszatnod az éppen aktuális művet, akkor körülbelül ez az eredmény születik. Ez neked tetszik, ez a gondolat?
Nem értek az operához.
Figyelj, mondok gyorsan valamit. Sacchi az ugyanaz amúgy, mint Maradona meg Pelé. Hogy játékos, tehát amit a futballhoz hozzátett, az csodálatos, amit a visszavonulás óta hozzátesz, az pedig, hát köszönjük szépen a részvételt, kedves Arrigo.
Na, hát köszönjük szépen a részvételt, kedves Benito.
Ezt az adást itt most biztos nem zárjuk le, úgyhogy az év legfontosabb mérkőzését nem említjük meg.
Ja, hát igen, FA kupa döntő, bocsánat.
Én azt hittem, hogy Ádi csak viccel, amikor ezt a pólót megláttam rajta.
Igen, hát ez ugye az egyetlen veretlenül megnyert szezonról.
De az már régen volt, ez most hagyjuk. De sokkal komolyabb hős, tehát most tényleg nem, hogy ez a mérkőzés. Nyilván itt a Citynek a legyőzése volt már mindennek a csúcsa. Úgyhogy azt tegyük hozzá, hogy ez a csapat azért még mindig nagyon kutya. És az, hogy Arteta ebből ezt így kitud, tehát felmérte, hogy mi az a nagyjából 10-11 játékos, akivel még valami futballra hasonlító dolgot lehet produkálni, akkor, hogyha tényleg minden klappol, kihozta a maximumot szerintem ebből a csapatból, és ez pláne látva, hogy honnan indult ez a szezon meg, tehát tényleg ez, mi kell nekem most tél isteni magasságokba emelkedett.
Igen, egyrészt, másrészt meg azért itt nyilván csak a Chelsea védelmében mondom el, hogy sok minden a kezére játszott az Arsenalnak ezen a meccsen. Abszolút. Az, hogy három kulcsembere sérült meg, vagy hát esett ki a Chelsea-nek, ugye Pedro például, aki...
Már nem majd... is tudtak cserélni utána, de ez már nyilván a vége volt.
Hát meg ő nézett ki a legrosszabbul mindegyik sérült közül. Ugye Azpilicueta, aki talán a védelem legfontosabb embere, kidőlt. De ezzel együtt egyébként az, amit elképzelt Arteta, és amit a City elleni elődöntőben elképzelt, meg most is, az egészen bámulatos volt. Úgy, hogy egyébként kettő különböző játékkal nyerte meg ezt a két meccset. A City ellen kőkeményen bekkelve, itt pedig még arra sem volt szükség.
Nem volt lehetőség, azt tegyük hozzá, hogy 6. percben kapták ugye a gólt. Tehát, hogy én pláne ott azután aztán tényleg egy Lucas Fabregas mezt nem adtam volna azért, hogy ebből itt még bármi összejöhet, úgyhogy tényleg jó, az meg a másik, hogy Aubameyang megmutatta, hogy miért kell azonnal aláíratni vele azt a szerződést, Özilnek az összes pénzével, amit hát oda lehet csoportosítani.
Ez nagyon ritka a futballvilágában, hogy valaki így használja ki a helyzeteit, mint ahogy Aubameyang, ő egészen bámulatos ebben, és ezzel mondjuk azt a lehetőséget is megadta az Arsenal, hogy mondjuk legyen egy Milan Tottenham Európa Liga selejtező. Mert is selejteznie kell a Spursnek.
Igen.
Mert... Egy meccs.
Hát egy meccs, és az ugye azt is sorsolják, hogy ki a pályaválasztó, nem?
Én emlékszem a legutóbbi Milan-Tottenham összecsapásra.
A Bajnokok Ligájában?
Igen.
Amikor...
Gattuso és Joe Jordan?
Hát most igen. Én nem az jut eszembe, hanem az, hogy ugye a San Siro-nak a gyepét úgy nyírták fel, hogy a két szélen két ilyen vízesárok volt, épp hogy nem krokodilok voltak benne. És közben meg egyébként azon a meccsen Allegri a meleg szart kiverte a nagyszerű Arsene Wengerből taktikailag.
De várjál, nem Tottenhamről beszél.
Vagy Ja nem, bocsánat, igen, az az Arsenal elleni volt. Igen,
ott
igen,
még
igen,
tudod ki, hogy Harry Redne.
Igen, az elemnél akkor.
Igen, igen, igen. Bocsánat, jól nem. Akkor csak a folytogatós, de tényleg.
De azt hittem, hogy arra, hogyha Milán Arzán, akkor azért megint csak Fabregas meg Adebayor ugrik be, amikor na, jó képességű, Zsajko Kalács volt akkor a kapus.
Bizony, bizony.
Ó, Kalács az milyen rossz volt, jó Isten.
0-2.
Így van. Úgyhogy 0-0 volt az első meccs Londonban.
0-2 a San Siro. Ott voltunk mind a ketten Ádival.
Igen, de jó nektek.
De hogy, Tibi, hogy volt, a visszavágón voltál, én meg az első
meccsen. Ja, te nem a visszavágón?
Ja, nem, én az első meccsen voltam. Jó érzékkel.
Egyet kérdezhetek tőletek? Mert amúgy ennyi érdekelt így igazából, csak sose voltam olyan társaságban, akitől megkérdezhetném. Én külső szemlélőként azt látom, hogy a Chelsea-nek tök jót tett ez a transferben, és hogy ez vajon hozzá egy olyan lendületet más csapatoknál is, mert hogy gondolom, hogy senki nem várt se Lampardtól olyan nagyon sokat, se azoktól a fiataloktól, akiket elkezdett bedobálni, és aztán hát így nyilván nézem az eredményeiket, és így látom, hogy nem ismerem a gólszerzőket, úgyhogy utána kell néznem. Ennek lesz egy ilyen hatása, vagy a Chelsea is most elkezd költekezni, hogy most már újra lehet?
Már ugye el is kezdték gyakorlatilag. Meg azért nyilván itt sok minden kellett ez a Chelsea szezonhoz, tehát azért mázliuk is volt, hogy volt rengeteg vacakap csapat ott, akit egyébként hagyományosan az élmező környékére várnánk.
De ezzel együtt volt egy tök világos filozófia, ami mentén abszolút haladtak. Azoknak a játékosoknak szerintem egy kicsit túl reprezentáltan is az elején, és aztán ebből vett vissza Lampard. Tehát például az, hogy Giroud egyáltalán nem használta az elején, az itt a végén kiderült, hogy talán hiba volt.
Ez egy bizalmi döntés akart volna lenni.
Az volt egyébként az egésznek az alapja, és ezt szerintem erről lehetne példát venni, egyébként nem fognak szerintem más csapatok, de lehetne példát venni, hogy akkor abban az esetben, hogyha egy nagyon kicsivel rosszabb az a fiatal, aki egyébként saját nevelésű, meg kevesebbe kerül, akkor az alapján döntsél, hogy inkább a potenciára szavazz, és ne arra, hogy kinek van nagyobb fizetése, és kinek kell játszani. Ezt javaslom Maurizio papának is, hogy...
Wengerból.
Ne idegesítsél Maurizio papával, jó? Köszi!
Na, tehát akkor köszönhetek?
Na, jó legyen.
Okay. Köszönöm szépen, meg mi is köszönjük a figyelmet. Még a héten egyszer számítunk rá.
Mert hogy Bajnokok Ligájáról fogunk beszélni.
Bizony, bizony. Jönnek a nyolcaddöntők, és az elé mindenképpen tervezünk egy műsort. Sziasztok!
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 Ez volt a Teljes Terjedelem, Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal. Ez a műsor a Béton közösség tagja.